Rádióegyetem. Retorikai előadások. A mosógép szerelő érvei. Lózsi Tamás előadása.
Előadásomban először a reklám meghatározásával, a marketing szakirodalmában található meghatározásával, röviden a retorikai elemzés lépéseivel, ezután a reklám retorikai műfajával, illetve helyével a kommunikációs folyamatban foglalkozom, majd két konkrét reklám elemzésén keresztül mutatom be, hogy hogyan lehet egy ilyen multimédiás szöveget is a retorika eszközeivel elemezni. Végül ebből levonom a következtetéseket. Engedjék meg, hogy felolvassam egy a láthatónál picit teljesebb meghatározást. Tehát reklám bármely olyan hivatalos hirdetés, amelynek célja egy adott termék vagy szolgáltatás eladásának, bérlésének, vagy kölcsönzésének előmozdítása, valamely ügy vagy gondolat népszerűsítésének elősegítése, vagy bármely más a hirdető szándékainak megfelelő hatáskeltése. A további meghatározásokból csak részleteket idézek, a reklám tájékoztató tevékenység, információ átadás, amely többnyire a vásárló költségére történik, ipari kereskedelmi propaganda, illetve befolyásoló célzatú kommunikáció. Minden meghatározásban szerepel, hogy a reklám tájékoztat és befolyásol. Ez nagyon fontos. Felmerül a kérdés, hogy hol helyezkedik el a reklám a közéleti szövegek között. Propaganda-e? Walton 10 pontban sorolja fel a propagandának a jellemzőit. A leglényegesebbeket idézem csak. Minden propaganda két résztvevő között zajlik. Érvelést tartalmaz, viszont ez az érvelés nem feltétlenül észérvelés, hanem nagyon gyakran érzelmi érvelés, és általában egyoldalú. A nyelvezete is érzelmileg telített, és egy vitatkozó, viszálykodó aspektus is van benne. Ha megvizsgáljuk a reklámot ebből a szempontból, igaznak találjuk, hogy a reklám valóban propaganda, hiszen elsősorban érzelmi érvelésekkel próbál meggyőzni az értékelése, minősítése ugyanúgy a hatásán múlik, mennyivel növelte a reklámozott termék forgalmát, illetve vitatkozó aspektusa is van, amire később még visszatérek. Szintén a marketing szakirodalma felsorol öt jellemzőt, ami minden reklámot jellemez. Az egyik a személytelenség, az, hogy széles közönségnek szóló nyilvános kommunikáció. A tömegszerűség mindenütt jelen van, tömegesen. Egyirányúság, ami látszólag ellentmond a vita helyzetnek, de csak látszólag, ugye egyirányú, mert közvetlenül nem tudunk visszajelezni a reklámokra. Az azonosíthatóság az a reklámozó azonosíthatóságát jelenti. A szükségesség és vitathatóság pedig ugye szükséges a gazdaság bizonyos fejlettségi szintjén, de vitatható az etikussága, a mérete, hasznossága. A retorikai elemzésről tanár úr bővebben beszélt, itt csak felvillantom a lépéseit. Ugye az első a műfaj vagy beszédfaj meghatározása, ezután bármilyen szöveget elemzünk, a szerkezetet tárjuk föl, megvizsgáljuk az érvelést, stílust és az előadásmódot. Most nem közvetlenül előadott szövegeknél, mint amilyen a reklám is, a stílus és az előadásmód összeolvad, ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a stílusnak mindig érvelő funkciója is van, tehát sok esetben nem fogom ketté választani ezeket sem. Műfajnál. Klasszikus retorika három beszédfajt különböztet meg. A tanácsadó, a bemutató és a törvényszéki beszédet. Gondolhatnánk a reklámról, hogy hiszen tájékoztat, bemutat egy terméket, ezért bemutató beszéd. De mivel a fő cél az, hogy rábeszéljen egy jövőbeni vásárlásra, ezért mégis inkább a tanácsadó beszéd közé tudnánk sorolni. A modern kommunikáció elmélet és retorika minden kommunikáció, minden nyilvános kommunikációra alkalmazza a dialógus, a párbeszédesség fogalmát, méghozzá azért, hiszen minden nyilvános dialógus, minden nyilvános kommunikáció választ kíván kiváltani a befogadókból, ahogy a reklám is. Szintén Waltont idézem, aki 6 dialógus típust különböztet meg, ezek közül a reklám elsősorban a meggyőző dialógus, azaz a vita közé tartozik. És miért mondhatjuk, hogy vita jellegű? Egyrészt vitatkozik nagyon sokszor a konkurenciával, gondoljunk a másik mosóporra és a hasonló összehasonlító reklámokra. Másrészt pedig a befogadó elméjében lezajlik egy vita, aminek ugye célja eldönteni, hogy szükségem van-e arra a termékre, és azt is látjuk, hogy sokszor közbeszédben elterjedt ellenérvekre válaszolnak következő reklámok, tehát folyamatosan zajlik egy a reklámok közötti vita is, és a befogadók és a reklám közötti vita is. A kommunikációs folyamatban szeretnénk elhelyezni, akkor ezt a már idézett Corbett, illetve Connors által létrehozott kommunikációs háromszögben helyezem el, ez nyilván Jacobson hat tényezős modelljéhez nagyon hasonló, a különbség talán annyi, hogy a témát kiemeli, ki a reklám beszélője, ki a befogadója. A reklám beszélőjét ezt elég nehéz elkülönítenünk, tulajdonképpen a reklámügynökség által kreált személyiségről van szó. A befogadót megint nehéz meghatározni, azt mondhatjuk, hogy bárki, akit meg akar győzni a reklám a vásárlásra, általában több ezer emberről van szó. A téma, illetve a szöveg vonatkozásában pedig nagyon fontos, hogy a televíziós reklámokban különösen, de már az újságokban, magazinokban, tehát a nyomtatott reklámokban is azt látjuk, hogy az információ hordozásában egyre nagyobb szerepe van a képnek. Tulajdonképpen a képek többet tesznek az eladásért, mint maga a szöveg. Ezután lássuk az első reklámfilmet, amelynek az elemzését szeretném bemutatni.
Kovácsovics László vagyok. 25 éve foglalkozom mosógépek javításával Győrben és környékén. A mosógépek meghibásodásának egyik kellemetlen oka a vízkőképződés lehet. A vízkő például lerakódhat a fűtőszálra, vagy a mosógép dobjának külső felületére. A szimmeringet is érinti ez a probléma. Ha ez meghibásodik, a mosógép egyre zajosabbá válhat, majd idővel elromolhat. Ha szeretné elkerülni ezeket a problémákat, használjon Kalgont. Minden mosáshoz, minden hőfokon.
Elemzésünket a szerkezet feltárással kezdhetjük. Cooper a szöveg szerkezetének három szintjét különíti el, ugye a nagy szerkezeteket, a középszintű struktúrákat, illetve a kis struktúrákat. A nagy szerkezet tulajdonképpen a hagyományos hármas felosztás, bevezetés, tárgyalás, befejezés. Jelen esetben a bevezetés az a mosógépszerelő bemutatkozása lehet. A beszédének a további része a tárgyalás, és az egész szöveg befejezése, ez pedig a szlogen, illetve a felirat, ami látható a végén, ez a vezető mosógépgyártók ajánlásával. A közepes struktúrák azok az egyes részeknek a logikai mintájára vonatkoznak, jelen esetben egy probléma megoldás mintát láthatunk. A kis struktúrák pedig az egyes alakzatok, szóképek, érvek, amelyek közül találkozunk egy fokozó szerepű jelzővel, a kellemetlen oka, felsorolással, felsorolja, hogy a fűtőszál, dob, szimering, fokozással zajosabbá válhat, majd elromolhat, illetőleg ellentétel és kerettel ezekkel már az érvelésben. Érdekes azonban, hogy ez a szöveg ugye a narrátor szempontjából két részre osztható, és az első a mosógépszerelőnek a beszéde, az önmagában a klasszikus beszédnek a szerkezetét követi. Az elbeszélés rész hiányzik belőle, de bevezetés, tétel, bizonyítás és konklúzió van benne, bevezetés, a bemutatkozás, tétel, hogy ugye a vízkőtől elromolhatnak a mosógépek, majd ezt bizonyítja felsorolással, és hát végül levonja a konklúziót, hogy akkor Kalgont kell használni. Az érvelés elemzéséhez, ha visszatérünk, négy érvet fogunk látni. Az első érv rögtön a bemutatkozásban ott van, akkor azt mondja, hogy mosógép szerelő vagyok. Ez ugye egy külső érv, a szakértelemre hivatkozásnak az érve. Ezután két belső érvet, két okokozati érvet látunk, amelyek érdekes módon összekapcsolódnak. Ebben az összekapcsolódásban láthatjuk az ellentétet, hiszen ugye először azt mondja, hogy a vízkő ok, a mosógép elromolhat okozat, majd ezzel egy formális ellentétben áll, hogy a Kalgon csökkenti a vízkövesedést, ez az ok, és az okozat, hogy a mosógép tovább él. Stílusában egyébként érdekes, egy megszemélyesítés is van, hiszen a mosógép él. Végül pedig a felirat maga, hogy a vezető mosógépgyártók ajánlásával, az ismét egy külső érv, a tekintélyre hivatkozás. Így az érvelés szerkezet egy keretes szerkezet, két külső érv között találjuk a két okokozati érvet. Minden érvelés feltárásánál fontos megnéznünk, hogy érvelési hibák, manipulációk vannak-e a szövegben. Ha ezt a szöveget megnézzük, akkor manipuláció lehet az, hogy az érvek igazságtartalma megkérdőjelezhető, ugye valóban okoz-e a vízkő meghibásodást, Tisztában voltak a reklám készítői is ezzel, ugye ezt jelzi a ható ige, meg a feltételes mondat, ugye lehet, ha, válhat, elromolhat. Ez a megoldás gyengíti ugyan az érvelést, de megkímélheti a gyártót a jogi problémáktól. A stílusa egyszerű stílusnak nevezhető még akkor is, hogyha láttuk, hogy ez a rövid szöveg is alakzatokat és szóképet is tartalmazott, de az egyszerű stílus is a hitelesség látszatát erősíti, hogy valóban egy mosógép szerelőt hallunk, és nem egy színészt. Ugye multimédiás szövegnek neveztem a reklámokat, itt is láthattunk együtt képet, illetőleg beszédet. A jelen esetben azonban a kép elsősorban az illusztráció szerepét töltötte be, ugye a felsorolásnál is mutatta a vízköves fűzőszálat, dobot, és így tovább. A következő reklámunk azonban valódi multimediális szöveg lesz. Nézzük meg ezt is.
Legyen egy Tibivel hosszabb a gyerekkorod. Tibi, az örökké tartó öröm. 71 a Tibivel, és nyerd meg a Peugeot 5008-at, vagy a több mint 1000 szülinapi ajándék.
Természetesen itt is a szerkezet feltárásával kezdjük. Azonban látható, hogy ha csak a szövegre koncentrálnánk, akkor már bajba lennénk a szerkezettel, ezért természetesen a jeleneteket, illetőleg a zenét is bele kell vennünk. Ugye a bevezetésnek az első 4 jelenetet láthatjuk, miközben szól a zene, amelyben viszonylagos érthetőséggel hangzik el ugye ez az angol mondat, hogy I wanna be forever young, azaz örökké fiatal szeretnék, sőt akarok lenni. A tárgyalásnak az 5.-6. jelenetet és azt a 3 mondatnyi beszédet tekinthetjük, ami magyarul hangzik el a reklámban, befejezésnek pedig az utolsó jelenetet, amiben egy transzparens jelenik meg, egy ünnepelve ugye Tibi csokoládét, a transzparens helyesírására egy külön felhívnám a figyelmet, ugye a transzparensen számmal látható 70, és hát a logónak megfelelően kisbetűvel a Tibi, tehát nem én rontottam el a helyesírást. Ha elemezzük, akkor a következő 4 képsor, a 4 jelenet egy vizuális metaforát alkothat, ugyanis 4 különböző életkorú embert látunk rajta, illetve emberek csoportját, gyerekeket, 20 éves fiatalokat, dolgozó embereket, illetve idősebb embereket, viszont a viselkedésük egy fiatalos, vidám, mondhatni gyerekes viselkedés azonosítja őket. Ennyiben metafora. A metafora alapja a tertium comparationis pedig valószínűleg a Tibi csokoládé, amely csak implicit módon jelenik meg, illetve az első képen láthatjuk. Ugyanakkor egy diszociatív szétválasztó érvet is láthatunk Perelman meghatározásában, méghozzá azt, hogy szétválasztja a résztvevők életkorát és a viselkedését egymástól. Ugye a fiatalos viselkedés nem feltétlenül a fiatalkor sajátja. A következő jelenet szintén vizuális alakzat. Ugye ebben 2 nőt hasonlít össze. Ugye az első esetben láthatjuk, hogy egy nagyon konzervatív, majdnem fekete-fehér öltözetű nő, nagyon komoly arccal. Hát sajnos kivágni nem lehetett, mert teljes képet sosem mutatott a kamera, de talán emlékszünk, hogy egy gondosan nyírott szőrű fehér kutyát sétáltat. Mellette elhalad egy mosolygó, színes öltözetű hölgy, az egyik kezében Tibi csokoládéval, a másikban pedig egy színes lufi kutyával. Megint szétválasztó érvelést látunk, ugye a 2 viselkedést választja szét, és természetesen a vidámságnak az okaként megjelenik a reklámozott termék, a Tibi csokoládé. Ezután ugye látunk egy képet, ezt már nem vágtam be, magáról a termékről, méghozzá csomagolás nélkül, nyilván a vágy felkeltésére szolgálja, illetve az utolsó képsorban pedig még egy érv jön, hogy most még nyerni is lehet a Tibivel, ugye 71 a Tibivel. Reklámunk tipikus életérzés reklám. Ennyiben látszik, hogy az érvelése teljesen érzelmi, hiszen nem észérvekkel szeretne meggyőzni a fogyasztásról, hanem egy imást, egy képet akar hozzá kapcsolni, egy érzést akar a reklámozott tárgyhoz kapcsolni. És a multimedialitása pedig abban jelenik meg, hogy a képek, illetve a zene a beszéd és az írás együtt hozzák létre végül a jelentést, ugye egymás nélkül nem is lehetne érteni őket. Az első 4 képsor és az ott elhangzó angol nyelvű mondatra reagál a beszéd, amikor azt mondja, hogy legyen egy Tibivel hosszabb a gyermekkorod. Nagyon érdekes, hogy a zene önmagában is egy nagyon jó választás volt az érvelés szempontjából, hiszen egy nem előzmények nélküli 1984-es dalnak 2006-os feldolgozását halljuk, amelynek további feldolgozása is vannak a tizenévesek körében kedvelt műfajokban, rap meg techno. Ebből az következik, hogy bárki, aki meghallja ezt a számot, valószínűleg azonosítani tudja a saját fiatal korával, és ez is ráerősít erre a fiatalos érzésre. A visszatérve a transzparens írásmódjára, hát ugye egy szójátékot hallhatunk, ez a 72 szóval, hiszen rájöhetünk, hogy a Tibi Csokoládé 70. születésnapjáról van szó, és ezzel válik szójátékká. Viszont az írásmód, amely az SMS-ekre jellemző írásmóddal jeleníti meg ezt a 71 kifejezést, az megint a fiatalságot idézi, tehát azt mutatja, hogy erre az örök fiatalságra maga a termék a jó példa, amely 70 éves, mégis milyen fiatal a mai fiatalok kedvence is lehet. Természetesen tekinthetjük manipulációnak magát az egész érvelést, hiszen egy csokoládétól senki sem fogja fiatalabbnak érezni magát, de hát az érvelése a reklámnak mégis ezt próbálja bizonygatni, ezt az életérzést szeretné hozzákapcsolni a termékhez. A következtetések, amelyet ebből a két elemzésből levonhatunk, egyrészt az, hogy ugye az volt a kiinduló hipotézis már a címben, hogy a televíziós reklámok elemezhetők retorikai módon. Láthattuk, hogy valóban elemezhetők, sőt nem csak, hogy elemezhetők, hanem még egy ilyen 20. századi műfaj, 21. századi műfaj, mint a televíziós reklám, és ugyanazokat az eszközöket, ugyanazokat az érvelési típusokat veti be, melyeket már az ókori retorikák is tárgyaltak. A különbség talán csak annyi, hogy itt nem kizárólag verbális információ átadás történik, hanem a verbális, a vizuális és az auditív információk együtt vannak jelen, tehát valódi multimediális szövegnek tekinthetjük a reklámot. És ebből, hogy elemezhető retorikai módon egy ennyire modern szöveg, azt látjuk, hogy a retorika képes reagálni a legújabb szövegtípusokra is, és így ez a régi új disziplína, ahogy jelen konferencia köteteinek a sorozat címe emlegeti, valóban örökké fiatal. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
Elhangzott Rádióegyetem retorikai előadások. Lózsi Tamás, a mosógép szerelő érvei. Az ELTE BTK-n 2011. november 18-án elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.